És akkor az előző témát folytassuk. Második vendégünket bemutatom, Szabó Judit, aki a Lélekkutya a halál utánról fog beszélni. Judittal előzetesen annyiban maradtunk, hogy összefoglalja mindazt, amit el szeretne mondani egy bő fél órába, tehát konkrétan nem volt határidő megkötése, és csak utána fogunk kérdezni, mert hát ugye amiről beszél, az egy egységes folyamat, azt kérdésekkel nem lenne értelmes dolog megszakítani, és akkor Judit, tiéd a szó.
Jó, köszönöm szépen. Én ott fogom folytatni, ahol Monika abba hagyta, az egyszerűség kedvéért, tehát ő sok mindent elmondott a fizikai oldalról, ami történik a haldoklás alatt meg közben, és hát ugye a vége felé már a lélekről is szó volt, illetőleg egy valamit elmondott, amit én is el szoktam mondani, de akkor most már nem kell, az, hogy a halál, mint téma, az a mi társadalomban még mindig tabu. Tehát inkább úgy mondanám, hogy a fehér ember nyugati civilizációjában tabu. Sok mindent többet nem tudok mondani, mint amit ő is elmondott, hogy ez egy sajnálatos tény. Úgy tűnik, hogy a technika fejlődésével és ezzel a műszaki civilizáció előretörésével húzódott ilyen háttérbe az életünkbe a halál, a halállal való szembenézés és együttélés, aminek nagyon sajnálatos emberi következményei vannak. Amit mindenkinek tudnia kell, és amit a Monika is hangsúlyozott, hogy a halállal mindannyiunknak szembe kell néznünk. És én a lélek oldaláról megközelítve azt szeretném, hogy az egész előadásban kihangsúlyozni, hogy nem csak, hogy érdemes, hanem nagyon-nagyon ajánlatos fölkészülni rá, mert ha az ember fölkészül, és én úgy gondolom, hogy az egész életünkkel készülünk a halálra, akkor ez egy nagyon természetes része lesz az életnek, és a körülményekhez képest viszonylag könnyű átmenni, amit soha nem tudhatunk, hogy milyen körülmények lesznek természetesen, de azért a lélek állapota az nagyon nagyban befolyásolja azt, hogy mi történik a halálkor és a halál után is, ami talán még fontosabb. Kezdeném azzal, hogy körülbelül mi is történik szellemi szempontból nézve a haldoklás folyamatában. Ma azt szeretném kérdezni, hogy spirituálisan alapfogalmak mennyire tiszták, vagy mennyire...
Egyáltalán.
Jó, csak hogy akkor nem mondok olyan szavakat, ami nem kell. Jó. Tehát amikor a haldoklás folyamata megkezdődik, akár a test lassú felkészülése, akár már a kiszakadás a testből, az már egy elköltözési folyamat. Az ember életében vannak bizonyos életminőségek, amelyek egy adott életkorban nagyon jelen vannak, vagy egy adott történés körül nagyon jelen vannak, és ilyen ez a halál is, tehát ezt úgy is szokták mondani szaknyelven, hogy archetipusa van, a halálnak archetipusa van, amelynek bizonyos kísérő jelenségei vannak. Amit a Monika az archetipus megjelenése nélkül pontosan leírt, hogy mik ezek a kísérő jelenségek. Az egyik az, hogy az embernek az ereje elmegy, nagyon-nagyon fáradtnak, nehéznek érzi magát, vagy beteg, elszakad a környezetétől, tehát izolálódik, ami azt jelenti, én a másik oldalról nézném meg, hogy egyre inkább egyedül érzi magát. És én azt mondanám, hogy ez az egyedüllét nem feltétlenül rémes. Tehát itt nagyon eltérő az, hogy milyen típusúak vagyunk. Ugye, aki egész életét folyton nyüskértben, meg társaságban, meg nem tudom, mivel töltötte, és soha nem volt egyedül önmagával, annak ez rémisztő lehet, és akkor nyilván kapkod a segítség után. De lehet az egyedüllét nagyon kellemes befelé figyelés, és amikor egy belső közép van, megvan az embernek, egy belső béke megvan az embernek, amikor kellemes az ember körül ott vannak, de nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a lelki békéjével együtt át tudjon lépni a másik síkra. És valóban inkább arról van szó, hogy aki harcol ezek ellen az erők ellen, ami a halálnak az archetipusához tartozik, az tényleg falakba fog ütközni. Amikor az embernek eljön az ideje, hogy átlépje a másik síkra, befejezze a földi életét, akkor ő hiába küzd a földi énjével azért, hogy még itt maradjon, és akkor érezheti úgy, amit a Monika is mondott, hogy falakba ütközik. Mert az élet akkor már nem arról szól, hogy a külvilágba menjünk ki, hanem a belső világba forduljunk befelé, és ott találjuk meg azt az utat, amin tovább kell lépni. És még egyszer mondanám, hogy ez nem feltétlenül félelmetes út. Tehát ezért szoktam mondani, hogy egész életünkkel készülünk a halálra, mert nagyon-nagyon sok mindenre fel lehet készülni, ami a halálkor megtörténik, vagy megtörténhet. És bizonyos dolgokat előtte is lehet gyakorolni, többször átélni, tehát hogy nem feltétlenül gyakorlat nélkül, vagy felkészületlenül lép az ember bele ebbe az állapotba. És én azt gondolom, hogyha végigjárjuk azokat a lépcsőfokokat, amit az élet kínál ahhoz, hogy a lelkünket egy kiteljesedettebb, érettebb szintre tudjuk eljutatni, akkor a halál sem olyan rémisztő, mint azt sokan gondolják. Még talán csak annyit a halál tabu témájával kapcsolatban egy picit visszamenőleg, hogy nagyon ellentmondás van itt, mert a társadalomban az egyes ember nem mer szembenézni az elmúlással, a halállal. Nem csak hogy a saját halálával, de természetesen a hozzátartozó halálával sem. Ugyanakkor, tehát ez a személyes rész nincsen jelen, ugyanakkor a személytelen borzasztóan jelen van. Hát hány halál történik a filmekben naponta, meg másról is beszélünk. Tehát amikor fiatal lányokon azt látom, hogy olyan vel a harisnya van rajta, amin halálfejek vannak, akkor erre mit lehet mondani? Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon kettős ez a hozzáállás. Na tehát, amikor a halál haldoklás folyamata elkezdődik, és itt most olyan halálról beszélünk, ami viszonylag lassú, tehát nem feltétlenül elfekvő, de mondjuk már tudja valaki, hogy meg fog halni, már nincsen neki sok hátra, akkor a lélek lassan elkezdi elhagyni a testet. És ilyenkor az a jó, hogyha az ember hagyja, hogy történjenek a dolgok, mert a lélek az bölcs, tudja, hogy minden, mikor van itt az ideje. A legelső ilyen lépés, amit az ember magában érez, természetesen, hogy elhagyja a fizikai ereje. A távol-keleti felfogás ilyenkor azt mondja, hogy az elmek feloldódnak és fokozatosan lépnek ki a testből, tehát a négy elemről van szó, a föld, a víz, a tűz és a levegő. A fizikai testünk a föld elemhez tartozik, ugye ezt tudjuk, hogy át földből van, és azzá is lesz. És ez a legelső, ami elkezd föloldódni, ez a legelső, ami kezd leválni rólunk, még akkor is a kívülről annyira nem látszik. Ennek olyan jelei vannak, ahogy mondtam, hogy nincs ereje az embernek, borzasztó nehéznek érzi a testét, még a vécére is borzasztó nehéz kimászorogni, meg visszajönni, és az ember tudatállapotában pedig az ilyen álmosság, bódultság és a tiszta tudatállapotok váltakoznak. Utána van a következő szakasz, amikor a vízelem kezd feloldódni, ami azt jelenti, hogy a test kezd kiszáradni. Ezt ugye a kórházakban nagyon sokszor látják, és próbálják még infúzióval, stb.-vel pótolni. Ilyenkor a vízelem visszahúzódik, és úgy mondják, hogy átmegy a tűzelembe. Ennek a testi jele, ahogy mondtam, a szájszárasság, a testnek a kiszáradása, a vízbe levő, vagyis a testbe levő folyadékoknak az eltűnése, akár ürítéssel, akár párolgással, akármivel. És hát ez ugye nem kellemes, hogy amikor az embernek a szája, vagy az egész teste ki van száradva, az meglehetősen kellemetlen. Majd belép a harmadik szakasz, amikor a tűzelem távozik el a testből, aminek olyan jelei vannak, hogy kezd kihűlni. Hát ilyenkor még nem szakadt el teljesen a lélek a testtől, csak megy szépen kifelé belőle, ilyen szakaszai vannak. Először a végtagok hűlnek ki, és utána fokozatosan a törzsés, és legvégül a szív. Tehát amikor az orvos megállapítja a halál beátát, akkor még egy kis melegség természetesen egy ideig még van a testben, mert hát ez fokozatosan megy ki. És az utolsó stádium, amikor a levegő elem távozik a testből, ugye a lélek a levegő elemhez tartozik, tehát ő az utolsó, aki kilép, ami kísérhet ilyen nagyon hangos légzés, hörgés, stb. majd pedig a legutolsó, amikor három utolsó lélegzetvétellel a lélek elhagyja a testet, tehát amikor azt úgy, hogy lehet érezni, amikor egy ilyen nagy kilégzés, hogy akkor elmegy, kész. De hát ugye ennek megvan az ellenpólus, ez a légzés egy nagyon-nagyon érdekes és rendkívül földi élethez kapcsolódó dolog, ugyanis a horoszkóp készítésben azt mondja nagyjából tudja mindenki, hogy ez micsoda, az első lélegzetvételt tekintik a születés pillanatának. Tehát amikor belélegezzük ezt, akkor egy ilyen erős, mély belégzés, amikor utolsót lélegzünk, akkor meg egy nagyon erős kilégzés, amire a lélek ugye babakorba beköltözik, és halálkor pedig kiköltözik. Na most ugye ez rendkívül eltérő, hogy az ember ezt a folyamatot hogy viseli egyáltalán. Én szerintem nagyon-nagyon központi szerepet játszik ebben, hogy az embernek milyen a felfogása, a hozzáállása, világnézete. Én azt gondolom, hogy világnézettől függetlenül is lehet békésen meghalni, mert hogy az emberben van ilyen beleszületett belső bölcsesség, amit hogyha hagyunk, akkor az a megfelelő időben el tudja végezni a maga munkáját, tehát tud működni. Erre szokták mindig példaként mondani azt, hogy régen a faluban, a falusi emberek között tudtak jól meghalni egész egyszerűen, ami azt jelenti, én nagyon sok olyan történetet hallottam, hogy nagymama pontosan tudta, hogy mikor fog meghalni. Tehát azt már tudta, hogy pár napon belül, még hogyha ő járkált is, tehát hogy nem volt teljesen ágyhoz kötött beteg, ő még járkált, de már mondta a hozzátartozóinak, hogy na fiam, már itt van az apád, és jött értem, és hamarosan el is visz engem, ami azt is jelenti természetesen, hogy a halál bekövetkezte előtt, amikor már ezek az elemek kezdenek feloldódni az emberben, akkor a haldoklónak a látása is megváltozik, és nagyon sokszor látja azokat a hozzátartozóit, akik már előtte átmentek, akik már meghaltak. És fölismeri azokat, akik érte jöttek. Tehát ez ilyen, régen ez ilyen köztudott dolog volt, hogy ha eljön az időnk, akkor eljönnek értem a hozzátartozóim. És a régi falusiak, amikor mondták, hogy na, akkor már itt van az apád, vagy a anyád, vagy nem tudom én kicsodád, akkor tudta, hogy neki jön az ideje. És bizony voltak annak is, akik azt mondták, hogy fiam, én úgy érzem, hogy 2-3 órán van, most fürdessetek meg, öltöztessetek föl, hogy ezzel ne legyen többet probléma. Ez csak a fizikai része volt természetesen a dolognak, sokkal nagyobb jelentősége van szerintem a lelki fölkészülésnek. Ahhoz, hogy föl tudjunk készülni, természetesen az első, hogy az ember elfogadja, hogy a halál része az életnek. Nem nagyon volt ember még, aki kihúzta volna magát ezzel a törvény alól, tehát nincsen kiskapu. És éppen ezért, ha már át kell menni rajta, akkor igyekezzünk a lehető legjobban átmenni. Ez pedig az én ismeretem szerint akkor van, hogyha kibékülünk a sorsunkkal, kibékülünk azzal, hogy úgyis el kell menni, és rendesen fölkészülünk rá. Tehát ahogy a Monika is mondta, vannak emberek, akik nem tudnak megbékélni azzal, hogy nekik meg kell halniuk, ilyenkor küzdelem van. Ami a kívülálló számára teljesen egyértelmű, hogy fölösleges. Tehát halállal küzdeni nem lehet egy bizonyos idő után, mert mindenkinek eljön az ideje, és akkor sokkal-sokkal jobb, hogyha együttműködünk vele. Tehát aki hozzászokott az életben ahhoz, hogy őt még soha semmi nem győzte le, meg senki nem győzte le, és még nem maradt alul semmiféle küzdelembe, és majd ő megmutatja, mert hát hallottam már éneket, hogy majd ő megküzd a halállal, hát ugye ez borzasztó téveszme, és eleve bukásra van ítélve, és kétségbe esett lelkiállapotot eredményez, mert telik az idő, és látja, hogy teljesen reménytelen a küzdelem. És az a megkeseredés, meg düh, meg gyűlölet, ami bennük marad, az nagyon-nagyon rossz. Majd elmondom, hogy mi van a mesdje túloldalán, miért olyan fontos a lelkiállapot. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobb, amit tehetünk, hogy elfogadjuk, és ha az ember őszintén él, akkor én azt hiszem, hogy mindenki megérzi, hogy mikor fog meghalni. Tehát az olyan magától értetődő dolog, hogy az ember érzi, hogy akár tudatosan, akár tudattalanul, tehát öregeknél lehet érezni, amikor elkezdenek búcsúzkodni. Sőt, nekem volt olyan hozzátartozom, akit nagyon életben akartam tartani, és hát már láttam, hogy az a fogyás következett be, ami halál előtt be szokott következni maximum egy évvel, és én még mindig mondtam meg, hogy de még visszahízhatod, de még. És csak így ránézett, és mondta, hogy nem, ezt már nem fogom visszahízni. És ő pontosan tudta, hogy neki már csak mennyi ideje van. Tehát ha az ember önmagával őszinte és hagyja, hogy ezek a megérzések jöjjenek, akkor tudni fogja, hogy mikor van itt az ő ideje. De és vigasztalásban mondom, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy ő már eleget élt és bevégezte azt, amiért itt van a Földön. Tehát én nincs több olyan dolog, amit még itt el kell végezni, ami még itt tartaná, és ő tudja szedni a sátorfáját is, tud menni, és semmi kifogása a dologán nem. Ez az egyik része. És a nagyon fontos és munkásabb része pedig az, hogy mindenféle emberi kapcsolatunkat rendezzük. Hogy úgy tudjunk elmenni ebből a világból, hogy békét és nyugalmat hagyunk magunk után és magunkban. Biztosan láttatok ilyen régebbi filmeket, még magyar filmeknél is volt, amikor mutatják a haldoklót, a halálos ágyon, és ott van körülöttem mindenki, az egész család, meg ismerősök mindenki, és bizony nagyon gyakran előfordult az, hogy a halálos ellenségét elhívták a halálos ágyhoz. Hogy legkésőbb ott béküljön ki vele. Ez nem csak ilyen üres szokás volt, hanem nagyon nagy jelentősége volt, hiszen valahol pontosan tudták, hogy ha a lélek nem békéne meg, akkor nyugtalan marad halál után is, amiből elég komoly következmények születhetnek, majd a megszállottságnál elmondom. Éppen ezért tudatosan törekedtek arra, hogy a haldokló mindenkinek megbocsásson, akinek meg kell bocsájtania, és mindenkitől bocsánatot kérjen, akitől bocsánatot kell kérnie. De ahogy az ember lelke közeledik a halálhoz, ezeket pontosan érzi. Nem kell erről könyveket olvasnia, nem kell semmiféle fölkészültségehez. A lélek egészségesen működik, akkor az ember érzi azt, hogy közeledik az utolsó napom, az utolsó pillanat, és addig mindent rendbe kell hagynom magam után. Nagyon sokan, akik nem tudják pontosan, hogy mikor fognak meghalni, de mondjuk hirtelen halnak meg, nagyon sok történetet hallottam, hogy tudattalanul tudta, mert akár fiatalon is elrendezte a dolgait. Körbe ment, akár tudattalanul is az ismeretségi körén, valahogy mindenkinek mondott valami kedveset, elintézte a dolgait, majd utána bekövetkezett a hirtelen baleset. Tehát, hogy a lélek tudja, hogy neki mennie kell, az egy dolog, hogy tudatosan tudjuk-e. Az nem mindig van így. Tehát a felkészülésnek egy nagyon jelentős része az, hogy minden emberi kapcsolatunkat békével rendezzük le, megbocsátással, kibéküléssel. Tehát ezt nem kell tovább ragoznom, én azt gondolom. És erre szoktam azt mondani, hogy az egész életünkkel készülünk a halál pillanatára, mert azt gondolom, hogy nagyon tanácsos minden pillanatban úgy élni, hiszen nem tudjuk, hogy melyik pillanatban halunk meg. Bármennyire is működik az intuíció, ez az, amit soha senki nem tudhat, hogy melyik pillanatban. És azt szokták mondani, hogy úgy kell gondoskodni a lelkünkről, mintha bármelyik pillanatban meg kellene halnunk. Tehát olyan rendet kell tartanunk a lelki világunkban, az emberi kapcsolatainkban, önmagunkkal szemben, hogy ha bármelyik pillanatban is bekövetkezik a halál, akkor viszonylag rendezett és nyugodt lélekkel tudjunk átlépni. És azt hiszem, hogy ez nem kis feladat, főleg a mai világban, ahol nem túl könnyű élni, emberi kapcsolatokat ápolni és szeretetet létrehozni magunk között. De ettől még ezt meg kell tenni természetesen. És azért mondom, hogy már most el kell kezdeni, tehát nem kell arra várni, hogy majd nem tudom hány éves legyek, és akkor majd végig gondolom ezeket, hanem most, mert ha ezeket az emberi kapcsolatokat, meg a magunkkal való kapcsolatot rendezzük, az nem csak a halálunkat könnyíti meg, természetesen az életünket is. És nem mindegy, hogy a rendezett emberi kapcsolatok és a szeretet egy magasabb emberi minőségbe emeli az életünket, vagy nem. Úgyhogy én azt gondolom, ez mindenféleképpen hasznos a számunkra. Na most visszatérve a halál pillanatához. Vannak lelkek, igen, akik érzik ezt a magányt a halál pillanatában, és van, aki segítséget kér, van, akinek jobban fogják a kezét, és van, aki pedig a belső eseményekkel van elfoglalva. Ugyanis ilyenkor olyan történik, hogy a belső, a figyelem és az energia egyre inkább befelé fordul a külvilág felől. Tehát ez az elemek felbomlásának a kísérő jelensége, illetve ezzel párhuzamos a folyamat, ami azt jelenti, hogy a fizikai test az egyfajta szigetelő rétegként működik a lélek és a külvilág között. Ami azt jelenti, hogy a lélekben zajló események, illetve ami behatások bennünket érnek, annak az intenzitását a fizikai testünk itt a hétköznapi világban tompítja. Tehát nem olyan élesen érezzük a benyomásokat, érzéseket, mintha nem lenne fizikai testünk. Na most onnantól kezdve, hogy a földelem kivonul a testünkből, és ez a sűrű, mert a földelem a legsűrűbb elem, ez a sűrű elem megszűnik, eltűnik a szigetelő réteg, innentől kezdve a belső események intenzitása felerősödik, nagyon erős lesz, ami azt jelenti, hogy minden érzést, minden hangot, minden a másik ember minden gondolatát felénk küldött érzéseit sokkal erősebben érezzük, mint addig. És itt van a haszna az egész életen át tartó lelki munkálkodásnak, ugyanis ezekkel akkor meg kell birkóznunk. Tehát, hogyha az ember nem gyakorolta azt, hogy magában nézzen és elrendezze az érzéseit, gondolatait, akkor nagyon nehéz helyzetben lesz. Akkor, amikor ezek ilyen sokszoros erővel zuhannak rá. Mert hogy nem tudja, hogy hova tegye, hogyan kezelje ezeket a dolgokat, és könnyen elmentik a tudatát. De azért azt kell tudni, hogy a születéshez is, és a halálhoz is kapunk segítséget a láthatatlan világból. A hagyományok azt mondják, hogy a születésnek is és a halálnak is angyalai vannak. A halál angyalairól azt mondják, hogy rendkívül komoly, szépséges és méltóságteljes lények, akik tulajdonképpen szülészek egy másik világban. Tehát, hogy átsegítik a lelket ebből a világból egy másik világba, és ha az ember érzékeli az ő jelenlétüket, akkor nagyon megkönnyíti ezt az átmenetet. És az öngyilkosoknak többek között azért is nagyon nehéz a helyzetük, mert hogy az ő idejük még nem jött el a halálra, tehát hozzájuk nem jön el a halál angyala, aki segít nekik átmenni ezen a nagyon nehéz folyamaton. Tehát ők olyanok, mint egy koraszülöttek, akik segítség nélkül mennek át a másik világba, és bizony nagyon-nagyon sokat szenvednek. Tehát a léleknek, aki éppen el akarja hagyni ezt a fizikai világot, valahogy fel kell készülni arra, hogy figyeljen a belső történésekre. Észrevegye azt, hogy tudom, hogy nagyon furcsán fog hangzani, de sajnos az a helyzet, hogy az európai emberek több mint 90%-a nem beszél észre, hogy meghalt. Mert ugyanis egy nagyon intenzív belső tudatállapotban van, és ő neki az az utolsó benyomása, hogy ő mondjuk még a kórházi ágyon van, és ő ott beteg, és majd jön az orvos, és megkapja az injekciót, vagy valami hasonló. De hogy közben mi történt, hogy szép lassan meghalt, és átúszott a másik világba, azt nem mindig veszi észre. Mert hogy a tudat nincsen ehhez hozzáedzve, hozzászokva. Ugyanis gondoljunk bele, hogy hányszor fordul elő a hétköznapi életben, hogy nem ott vagyunk, amit csinálunk. Tehát, hogy éppen mosogatunk, de az agyunk már nagyon máshol jár, és bizony előfordulhat az, hogy azt se tudjuk, hogy mit mosogattunk el, vagy mit nem. Tehát ez nagyon gyakran előfordul, hogy nem vagyunk jelen abban, amit csinálunk. Hogyha halálkor történik ez, akkor sajnos van ilyen következménye, hogy nem veszi észre az ember azt, hogy elszakadt a fizikai testétől. Főleg akkor, hogyha már egy jó ideje súlyos betegként az ágyban fekszik, és hol ki hol bejárkál már a testébe. A tudatosság, tehát a befelé való figyelés azonban ezt megkönnyíti. Tehát amikor az ember szembesül azzal egyrészt, hogy mondjuk halálos beteg, és meg kell halnia, és már valahogy el tudta ezt fogadni, akkor a tudatában kell tartani azt, hogy ez bármikor bekövetkezhet, és legalább valahogy készítsen fel magát, hogy egyszer hirtelen egy másik területen találhatja magát. De az a legjobb, hogyha tudatunknál vagyunk annyira, hogy végig tudjuk kísérni az egész folyamatot, tehát azt, hogy lassan a tudatunk eltávolodik a külvilágtól, ami azt jelenti, hogy egyre kevésbé fogjuk érzékelni azt, hogy kik vannak körülöttünk, mit csinálnak. Tehát olyan, mint amikor ilyen távolról halljuk ilyen kis zsongásszerűen, hogy most éppen mit csinálnak, mert a figyelmünk befelé irányul. Viszont ebben a befelé irányultságban megnyílik a másik dimenzió, és megjelenhetnek azok a lények, akik segíteni tudnak nekünk, mert hogy mindenkihez jönnek. Tehát ez nagyon fontos tudni, hogy senkit nem hagynak egyedül, mindenkihez jönnek, és a legnagyobb fény mindenkihez eljön. Igaz, hogy csak korlátozott ideig, de mindenkihez. Amikor tehát az ember ebben a furcsa tudatállapotban van, hogy se itt még se ott, tehát az alagútban, akkor megjelennek a hozzátartozók, vagy ha valakinek nem a hozzátartozó, akkor olyan emberek, akik számára nagyon barátságosak és kedvesek, és felajánlják a segítségüket, hívják tulajdonképpen, hogy gyere velünk, megmutatjuk az utat, stb. Ilyenkor tanácsos velük menni azért. Tehát főleg, hogy hozzátartozót felfedez az ember, ilyenkor nem célszerű azt mondani, hogy még nem megyek sehova, mert még én itt maradok ebben a testben. Ha ők megjelennek, akkor az annak a jele, hogy 99% hogy eljött az időnk, hogy át kell menni. Hogyha valaki olyan finom érzékelés, hogy még a halálangyalait is tudja érzékelni, akkor külön szerencséje van, mert nagyon megkönnyíti az átmenetet, megmutatja a lelket, ami viszont kitisztítja a tudatot, így pontosan tudja kísérni, hogy mikor mi történik. És nagyon megnyugtató talán, ha az ember tudja, hogy amikor a lelke kezd átlépni a másik dimenzióba, akkor nagyon nem érdekli, hogy mi történik a fizikai testével. Az teljesen olyan érzés, mint amikor este levesszük a piszkos ruhánkat, és ott hagyjuk, és elmegyünk egyet fürödni. Körülbelül ilyen. Tehát, hogy nyilván nagyon fontos, hogy amíg az ember meg nem haladik, a fizikai fájdalmakat csillapítsák, törődjenek vele, stb. De amikor már kezd elszakadni a testétől, akkor már nagyon nem érdekli, mert a figyelme, a tudata már másfelé van. És tehát amikor megjelennek ezek a hozzátartozók, meg a segítők, akkor célszerű velük elmenni, és ha az ember ezt meg tudja tenni, akkor könnyű lesz neki az átmenet. Könnyen át kell azon a hídon, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, ami a két világot összeköti, vagy elválasztja, az majdnem mindegy. És ha az ember, és itt van nagyon nagy szerepe annak, hogy milyen lelki, szellemi állapotban haltunk meg, hogyha az ember békével, kiegyensúlyozott állapotban hal meg, akkor könnyedén tudja folytatni az útját, méghozzá úgy, hogy ezek a kísérők elvezetik őt egy olyan helyre, amit úgy hívnak a másik világban, hogy mondjuk egy asztrálisig, ami azt jelenti, hogy ez a világ, ez a dimenzió érzelmekből áll, méghozzá két része van ennek a világnak. Van egy nehéz része és egy szép része. A nehéz részét nevezik az alsó asztrálisnak, és a szép részét a felső asztrálisnak. Ami azt jelenti, hogy a belső lelki állapotunknak megfelelő helyre fogunk jutni. De most a helyet az természetesen nem földi viszonylatok között kell érteni, hanem belső tudati állapotoknak megfelelően. Azt kell tudni a szellemtani alapismeretekből, hogy a spirituális tanítások azt mondják, hogy ami környezet körülvesz bennünket, az a belső állapotunknak a külső megjelenése. Mind itt a Földön, mind bármelyik dimenzióban, ahol vagyunk. Ami tehát itt van körülöttünk, most per pillanat, az a mi belső állapotunknak a külső kivetülése. És ennek következtében, akinek a belső állapota jobb vagy rosszabb lesz a mostanitól, annak a külső körülménye is a külvilág körülötte ennek megfelelően előbb-utóbb meg fog változni. Amikor elszakadunk a fizikai testünktől, ez a törvény továbbra is működik. Méghozzá úgy, hogy az ember fog maga körül egy világot érzékelni, teljesen reálisnak, ugyanúgy, mint ahogy a fizikai világot reálisnak érzékeljük. Csak ott az anyag nem ilyen módon van jelen, hanem egyre szubtilisebb formában. Ami azt jelenti, hogy amit a Földön megélt, ott is meg tudja élni fizikai test nélkül, és ott egy másfajta teste van, tehát emberhez hasonló teste, csak úgynevezett finom anyagból, nem ilyen nehéz, nem ilyen sűrű. A dolgok lényege az, hogy ha az ember úgy hal meg, hogy keserűség, félelem, gyűlölet, vagy ehhez hasonló nagyon negatív érzések vannak benne, akkor egy ilyen világban fogja találni magát. Magyarul a belső érzései kivetülnek a külvilágba, és külső körülményekként fogja érzékelni. Ami nagyon-nagyon kellemetlen. Ezt hívják pokolnak. Tehát a pokol is a mennyország, az nem egy fizikai hely, hanem egy tudatállapot, aminek vannak kivetülései. Ami az nem kell meghalni, mert már a Földön is érzékelhető. Tehát nyilván mindenki tudja, hogy amikor nagyon rossz lelkiállapotban vagyunk, akkor milyen az élet. És milyen az élet akkor, amikor nagyon jó lelkiállapotban vagyunk, akkor is, hogy a körülmények ugyanazok körülöttünk. Ami azt is jelenti, hogy azért is törekedtek régen, akár a halálos ágyon is mindenkivel kibékülni, hogy ne kerüljenek arra a helyre. Ugyanis az a törvényszerűség működik, hogy az embert ezek a nagyon nehéz indulatok, vágyak, ragaszkodások ide tudják láncolni a Földhöz. Ami azt jelenti, hogy amikor elveszítjük a fizikai testünket, a következő nagyon nagy erő, ami irányíthatja az életünket, azok az érzések. Tehát, hogy minél elszabadultabb érzései vannak valakinek, annál nehezebben tudja elhagyni ezt a fizikai síkot, illetve ennek a környékét. Mi szokott ilyenkor történni? Az történik, hogy ha egy lélek úgynevezett nyugtalan, ami azt jelenti, hogy vagy túlzottan erős ragaszkodás van benne, vagy bosszúvágy, vagy tűh, vagy gyűlölet, vagy valamihez hasonló, akkor egész egyszerűen annyira beszűkül a tudatállapot, hogy nem veszi észre azokat a segítőket, akik egy magasabb dimenzióból jönnek. Ehhez azt kell tudni, hogy az ember a magasabb dimenziókat akkor érzékeli, amikor a lehető legjobb lelki-szellemi állapotban van. Tehát egy gyűlölködő ember azt sem fogja észrevenni, ha maga Jézus Krisztus áll mellette, és ezt szó szerint kell érteni, pontosan. Mert ugye a tudat a gyűlöletbe zárja őt be. Tehát, hogyha valaki ilyen negatív érzésekkel hal meg, például valakinek nem tud megbocsájtani, és bosszút akar elni rajta, akkor sajnos, amikor meghal, az marad benne a tudatában, hogy neki bosszút kell állni a valaki, és nem folytatja az útját a dimenziókon keresztül, hanem ez lesz az első, amit meg akar csinálni. És nagyon pontosan meg tudja keresni azt az embert, aki még itt él a Földön, és ő bosszút akar neki állni, és a maga módján tud is. Tehát, hogy a test nélküli meghalt lények igen komoly testi és lelki és tudati problémákat tudnak okozni élőknek. De hangsúlyozom, hogy ennek mindig nagyon komoly okai vannak, úgymond karmikus okai vannak. Tehát az, hogy ez megtörténhessen, annak a földi embernek valóban nagyon durva dolgot kellett átkövetni a másik ellen, hogy ez megtörténhessen. Tehát oka van, ok nélkül semmi nincsen. Ide tartozik még, tehát ők az úgynevezett földhöz kötöttek, akik a vágyaik és az érzéseik miatt nem tudnak tovább menni a magasabb dimenzióba, nem tudják elhagyni ezt a Földet, hanem nyugtalan lélekként itt bolyannak az emberek között. Ide tartozik még az is, hogyha valaki nagyon szeret valakit, például, hogyha egy anya meghal, amikor kicsi a gyereke, akkor sajnos ez gyakran bekövetkezik, hogy automatikusan a gyereke mellett marad, és folyton aggódik miatta. Most sajnos a helyzet az, hogy onnan a másik dimenzióban, tehát test nélkül, meg ebben a tudatállapotban másképpen látják a földi dolgokat, mint ahogy mi ezt látjuk. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen anya, akinek a gyereke meghal, abban a tudatállapotban van, hogy elveszítette a gyerekét, de neki gondoskodnia kell a gyerekéről. Azt kell tudni, hogy az a tudatállapot, amiben meghalunk, az nagyon-nagyon hosszú időn keresztül meghatározza az életünket a túlvilágon. Éppen ezért az történik, hogy egy ilyen anya benne marad egy ilyen tudatállapotban, és egész egyszerűen nem veszi észre, hogy közben eltelt 50 év, és már az ő gyereke az már egy felnőtt, akinek nincs szüksége arra, hogy regalsálatra adják meg ilyesmi. Úgyhogy sajnos ebből komoly megszállottságok és komoly zavarok tudnak származni, pontosan az amiatt, hogy valaki egy ilyen aggódó, reszkető tudatállapotban hal meg, és abból nem tud kiszabadulni. Tehát nem is a tudatállapot a legnagyobb baj, ha így hal meg az ember, hanem az, hogy ebben rengeteg évig tud körözni, megmaradni. Mert hogy egyszerűen nincsen külső segítő erő, ami őt ebből ki tudná hozni. Ugye általában. És akkor ide tartozik az is, amit az előbb kérdeztél a Monikától, hogy mi van a hirtelen halállal, és mi van ugye a normális módon meghalt embereknél. A hirtelen halál tényleg borzasztó. És ez azt jelenti, hogy ha például valaki balesetben hal meg, akkor a lelke nem tud felkészülni a halálra. Éppen ezért az van, hogy amikor például egy baleset, tényleg egy autóbaleset, hogy hirtelen kiszakad a testéből, és nagyon sokáig abban a tudatállapotban marad, ami az utolsó pillanat. Tehát az utolsó pillanat általában az, hogy ő azt érzi, hogy Úristen, valami nagy másik autó közeledik, és csattanás, és rémület, és ennyi. És ilyenkor nagyon sokáig nem tudja, hogy mi történt vele, borzasztó zaklatott lelki állapotban marad, és hát ez senkinek nem jó. Ilyen esetben az ilyen ember az itt maradottak segítségére szorul. Tehát azt már előre elmondom, hogy az összes olyan lelken, aki nyugtalan a túlvilágon, valakitől nem tudott elbúcsúzni, nem tudott megbocsájtani, gyűlölködik, balesetben halt meg, stb. Lehet segíteni. Méghozzá általában ugyanazzal a dolgokkal, általában szeretettel, imával, fényküldéssel. Tehát amikor nyugalmat, békét, szeretetet küldünk egy ilyen rendkívül zaklatott állapotban lévő léleknek, ő megkapja szerencsére. Megnyugszik a lelke, és amikor megnyugszik, akkor kitisztul a tudata, és akkor tudja észrevenni a segítőket, akik tovább tudják őt segíteni a túlvilágon, hogy megszabaduljon ebből a nagyon rossz állapotból. Tehát az itt maradóknak ebben a helyzetben nagyon, nagyon nagy lehetőségük van a segítésre. Tehát ahogy mondtam, vannak ilyen nagyon visszahúzó érzések, amik itt tudják marasztalni a lelket, és amis azt kell mondjam, hogy akár több száz évre is. Tehát, hogy rendkívül sok olyan lélek van, aki nagyon csúnya halállal halt meg, és azóta is benne van abban az állapotban, nem tud kiszabadulni belőle. A másik pedig az, hogy meg kell említeni az öngyilkosok esetét is, amit már mondtam. Az öngyilkos ugye olyan ember, aki a kiszabott ideje előtt önkezével vett véget az életének, általában ugye borzasztó lelki állapotban. Azt kell tudni mindenkinek, akinek ilyesmi forog a fejében, hogyha ezt megteszi, rosszabb állapotba kerül, mint ahogy most van. Mégpedig azért, mert itt a Földön, amíg itt van, bármilyen borzasztó is a helyzete, mindig van lehetősége arra, hogy változtasson a helyzeten. Tehát, hogy remény sokkal több van, mert a lehetőség is sokkal több, akár gyógyulásra, akár segít bármire, ami természetesen az ilyen kétségbe esett ember nem nagyon lát. Viszont a másik világon, hogyha önkezével vett véget az életének, nincs ilyen lehetőség. Hát mivel ő nem jött el az ő ideje, nincsenek ott neki a segítők, és szóval az egy pokol, tehát a pokolnak a pokla, amit az öngyilkosok élnek meg. Nagyon hosszú ideig sajnos. Rajtuk is lehet segíteni természetesen. Rengeteg erő kell ahhoz, hogy egy öngyilkost abból az állapotból kihúzzanak, amiből van egészségedre, de ki lehet hozni. Tehát, hogyha valakinek mégis van egy ilyen hozzátartozója, aki itt a Földön nem tudtak segíteni, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy sok ember gyűjön össze, és együtt imádkozzanak, vagy fényt küldjenek neki, akkor tudják kimozdítani abból a szörnyűséges lelkiállapotból, hogy végre tovább tudjon menni, és magasabb dimenziókba tudjon kerülni, akkor valóban lehet rajta segíteni. Tehát ez a nehéz oldala a másik oldalra való átutásnak. Azért mondom, hogy ezt el, mert sokan azt gondolják, hogy ha nem követtek el borzasztó bűnöket, mondjuk nem öltek embert, meg nem futottak itt prostituáltakat, meg hasonló, akkor nekik minden szép és jó a túlvilágon, és rögtön szárnyék nőnek a haldoklás pillanatában és a 7. Magyarországba kerülnek. Sajnos nem ez a helyzet, mert ahogy mondtam, itt az alapvetően a lélek útját, a belső állapota határozza meg, és nagyon-nagyon erősen a belső állapota. Még egy dolog van itt, amit a különös a keleti tradíciók említenek, hogy a legnagyobb segítség, a legnagyobb isteni fény mindenkinek ott van a halála pillanatában. A valamelyik keleti tanítás azt mondja, hogy de nem hasznap ideig, míg az ember elfogyasztja az ebédét. Ezt körülbelül így mondják, ami azt jelenti, hogy
érdemes akkor végenni.
Nem tudom, hogy ezt jelenti, de hogy...
Nem értettem.
Azt mondta, hogy érdemes sokáig enni. Tehát amit elmondtam eddig, a másik világba való átlépés, az a normál folyamat, ami biztos, hogy bekövetkezik, és emellett ennek a kiegészítéseként, ha vallásos formában fogalmazok, akkor azt mondhatom, hogy Isten mindenkinek megjelenik a halála pillanatában. Ami azt a lehetőséget adja az embernek, hogy ha észreveszi és bele tud menni, akkor hihetetlen rövid idő alatt a legmagasabb, legtisztább tudatállapotba kerül. Amire minden ember, aki spiritualitással foglalkozik, vadul igyekszik és törekszik. Mert hogy hihetetlen erőt és energiát lehet ezzel megspórolni, hogy nem magunknak kell felmászni a lépcsőfokokon, hanem egészen egyszerűen belekapaszkodunk abba, aki értünk jön, és egyből fölvisz a legmagasabb tudatállapotba. Viszont ehhez annyira nyitottnak és felkészültnek kell lenni, hogy be tudjuk fogadni, észre tudjuk venni, amikor jelen van, és ne azt nézzük, hogy na hát micsoda érdekes ez a fehér fényoszlop a szoba sarkában, hanem akkor tudjuk, hogy na ez az, amire egész életemben vágytam, és most ott megszélzom, és ott bele, és menjünk azonnal. Tehát azért mondom, hogy jelen van, de ha az ember nem veszi észre, egy darabig még ott áll, és utána megszűnik. Akkor ez a nagyon gyors felemelkedés, és a nagyon gyors megtisztulás és kiemelkedés a nehéz helyzetből, akkor megszűnik, hogyha nem veszük észre. Akkor marad a favágó módszer, hogy szépen egyesével megyünk tovább a dimenziókon. Ami nem feltétlenül rossz, természetesen csak kicsit tovább tart. Na most, ha ez történik, az hogy szépen menetelünk a dimenziókon, akkor elkövetkezik egy olyan helyzet. Tehát tegyük föl, hogy nem voltak ilyen nagyon nehéz lehúzó érzéseink, ami itt ragasztani a Földön, és észrevesszük legalább a hozzátartozóinkat, akik eljöttek értünk. Ebben az esetben elmegyünk velük, emelkedünk lelkileg, rezgésileg, energetikailag egy olyan világban, ahol jól fogjuk magunkat érezni. Na most a köztudatban ez a világ úgy él, mint a mennyország, ami még nem a legteteje mindennek, hanem egy ilyen kellemes hely tulajdonképpen, ahonnan még nagyon-nagyon sok szellemi fejlődés van, ha az ember akar, de hogy ez az a hely, ahol egy emberileg meg tud nyugodni. Ez az a hely, ahol az embernek nincsenek már fájdalmai, se fizikai, se lelki. Nem szenved szükséget semmiben, hanem amire szükségem, az mind ott megvan. Éppen ezért nevezi ezt a földi ember paradicsomnak és mennyországnak, mert a földi ember általában attól többet nem tud elképzelni, mint hogy béke legyen meg, hogy ne szenvedjen szükséget semmiben. Szerencsére ettől még sokkal magasabb dimenziók is vannak, de már ez is egy nagyon-nagyon jó hely. Amikor az ember megérkezik ide, egy kicsikét megpihen. Most ez a pihenés azért eltérő. Van, akinek nem sokat kell pihennie, de például azok az emberek, akik nagyon hosszan betegek voltak, és nagyon kimerültek itt a Földön a betegségben, a fájdalomban, sokáig pihennek. Vannak olyan helyek ezen a túlvilágon, amelyek olyanok, mint egy szanatórium. Ahol kimondottan ilyen regeneráció van, hogy az a borzasztó lelki kimerültség, ami itt a Földön a betegséggel járt, az megszűnjön, megerősödjön a lélek, és tudjon további lépcsőfokokat menni, mert utána még nagyon fontos feladatok vannak. Ezek mindig olyan helyek, ahol a lélek jól érzi magát. Csak egy rövid történetet elmesélek, én minden halottamat úgy tudtam kísérni a túlvilágon, a családból, tehát hogy általában előtte már tudtam, tehát hogy megálmodtam, és akkor, amikor eltelt az a bizonyos 6 hónap, amíg nem tanácsos zorgatni a halottat, akkor utána elkezdtem őt keresni a túlvilágon, hogy előtte csak kértem, hogy álmomban jelentkezzen, és általában ez megtörtént is. Amikor az álomban meglátja az ember a hozzátartozóját, abból lehet következtetni arra, hogy a hozzátartozó milyen állapotban van. A lényeg az, hogy volt nekem egy darab nagymamá, akit nem találtam 17 évig a túlvilágon. De hogy sem, már mindenkit körbe kérdeztem a családban, mert szerencsére ilyen álmodással megáldott család vagyunk. Senki nem álmodott vele a 17 év alatt. Azt azért gondoltam, hogy túl rossz helyen nincsen, mert hát azért mégsem lehetett túl rossz helyen, de borzasztó erőfeszítéseket tettem, hogy megtaláljam, semmi se volt, majd mama eltűnt. Amíg egyszer nagyon erősen imádkoztam, hogy hadd tudjam már meg, hogy van-e valamire szüksége egyáltalán jó helyen van, és akkor álmodtam vele, egyetlen egyet, annyi volt, hogy életében ő nagyon szeretett járni Hajdúszoboszlóval, imádta a meleg vizet, a tracspartit, a stb. És egy ilyen helyen láttam őt. Gyönyörű idő volt, szép volt, tele volt medencével mindennel, és a nagymamám ott állt előttem, és mondta nekem, hogy tudod, én mindig szerettem ezt a helyet. És akkor jöttem el, hogy ő ott most pihen, viszont ahogy rám nézett, ugye nagyon ritka, amikor az ember az álmomban tisztán látja a másik embernek az arcát. Ez nagyon-nagyon ritka. Nagyon tisztán láttam az arcát, sőt, a szemébe tudtam nézni, és ahogy a szemébe néztem, láttam rajta, hogy nincs a tudatánál. Tehát, hogy ő még most egy félig alvó állapotban, lelkileg alvó állapotban van a túlvilágon, mert most pihen. Tehát ő úgy élte meg ezt az életet, hogy sokat szenvedett, és ott most ő pihen, de hogy jól érzi magát. És akkor ettől én megnyugodtam, hogy jó helyen van, élvezi azt, és amikor majd eljön az ideje, akkor meg szépen tovább megy. Úgyhogy vannak ilyen pihenő helyek a másik oldalon, ami azért jó tudni az embernek. Most, ha ezen túl van, és már jól kipihente magát, akkor jön a feladat. Méghozzá az, hogy akkor jönnek ismét segítők, akik abban segítenek, hogy az ember szembesüljön ezzel az életével, amit most maga mögött hagyott. Természetesen egy kicsit más szempontból, mint ahogy itt a Földön az életünkre, meg a cselekedeteinkre tekintünk, a lélek szempontjából, magasabb szempontokból, ahol nem annyira az számít, hogy mit tettünk, hanem azt hiszem, hogy inkább az, hogy mennyi szeretettel voltunk mások iránt, mennyire haladtunk előre ebben a szeretetben, a másikkal való békés együtt létben, a bennünk levő tehetségek kibontakoztatásba, meg ilyenek körülbelül. Ugye itt már idő nincsen, tehát ezt nem lehet mondani, hogy ez mennyi ideig tart. Általában az ember itt együtt látja az élete minden eseményeit. Hogy mondjam, ahogy mondtam, az idő megszűnik ott, tehát ez most földi észre nem annyira megérthető, de ott magától értetődik. És az ember, a lélek, ezekből a szempontokból kiindulva értékeli a saját életét. Méghozzá úgy, hogy mi az, amit jól csinált, és mi az, amit legközelebb másképpen kell csinálnia. Tehát itt nincsen szó semmiféle elítélésről, vagy büntetésről, vagy valamiről, hanem egész egyszerűen tisztázza magában, hogy hát ezen még egy kicsikét azért javítanom kell, ezt még egyszer nem akarom elkövetni, és hát ezt elkezdtem kibontakoztatni, de még azt folytatni kell majd következő valamelyik életben. Amikor megvan ez a számadás, akkor az ember lelke egy kicsikét azért helyre billen, tehát ilyen belső egyensúly alakul ki, és ebben a helyzetben választ az ember, hogy tovább megy magasabb létsíkokra, vagy pedig ebben a viszonylag harmonikus állapotban más csinál. Ugyanis van lehetőség arra, hogy innen segítsen akár földi embereknek, akár átköltöző lelkeknek, vagy pedig azt mondja, hogy ő még tanulni akar, és fel akar készülni a további életekre, és akkor ott van lehetőség mindenféle tanulásra. Tehát itt rendkívül szélesek a lehetőségek. Mindig a lélek irányultságától, érettségétől, döntésétől függ természetesen, hogy akkor hogyan folytatja tovább. De hogy egyszer elérkezik az a pillanat, amikor mehet tovább magasabb létsíkokra, aminek az a vége, hogy egyszer megérkezik az ős állapotba, hát ki hogy nevezi, a teremtőihez, Istenhez, vagy a végső forráshoz, amiben eljutni a legnagyobb boldogság. Azért minden vallás és minden beszámoló erről szól. Idő ott még úgy sincsen, tehát nem lehet tudni, hogy mennyi ideig tart ez az állapot, és innen következik be az, hogy amikor eljön az idő, ha még az embernek inkarnálódnia kell ebbe a három dimenzióba, akkor elkezdi megtervezni az életét szellemi szempontok alapján, tehát hogy mit szeretne kimunkálni a lelkében a következő életben, milyen karmikus adósságokat kell letörlesztenie, ezek alapjában véve ezek határozzák meg, hogy milyen élettervet készít, és fölkészül a következő inkarnációjára. Ha már megvan a cél, akkor kiválasztja a helyet, a szülőket, az egész környezetet, fölépíti a testét, és akkor szépen elkezd majd lassan inkarnálódni. Tehát ez a nagyon-nagyon röviden leszűkített útja a léleknek a halál és az újraszületés között, már amíg az embernek újra kell születnie, mert aztán később más a helyzet. És ennek az a lényegét a földi szempontunkból, hogy ahogy mondtam az elején is, hogy nagyon fontos, hogy lehetőleg életünk minden napján olyan lelki egyensúlyban, békében és harmóniában legyünk, hogyha ma kell elkövetkeznie, akkor át tudjak lépni megfelelő lelki állapotban. Ahogy mondtam, ez az életünket is gazdagítja, tehát nem csak a halálra készít föl, de hogy ez egy nem kis feladat, ahogy mondtam, és el kell kezdeni egész egyszerűen, és én azt gondolom, hogy ha az ember foglalkozik a lelkével, életében, akkor ez az intuíció, amiről a Monika is sokat beszélt, egyre jobban tud működni, mert hogy van mindenkinek, van, abszolút van. Ami ellenállásunk kérdés, hogy mennyire hagyjuk működni. És ha hagyjuk működni, és megtanuljuk, hogy ő hogyan működik, hogyan jelez nekünk, akkor főleg ilyen élet-halál helyzetben hihetetlenül tud működni. Tehát az ember egyszerűen otthon is pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát intellektusnak ehhez messze nincsen köze, és az ember akkor érzi, hogy igen, ez a helyes cselekvés, ezt kell csinálnom. És majd később ráér elgondolkodni róla, ha egyáltalán akar. Tehát amikor az ember foglalkozik a belső világával, ez az intuíció szépen megerősödik, és tudni fogja, hogy mikor van itt az ideje. És hát előfordulhat az is, hogyha egy fölkészült ember van, akkor ő van fölkészültebb állapotban, mint a családtagok. Tehát azok az emberek, akik soha, igen, van egy olyan indiai mondás, nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, hogy amikor megszülettél, akkor sírtál, de mindenki nevetett körülötted, és akkor úgy élj, hogy amikor utoljára veszel lélegzetet, akkor mindenki sírjon körülötted, de te mégis neves. Tehát, hogy körülbelül ez fejezze ki a lényegét a felkészült halálnak, hogy legyen minden a rendjén, és még nagyon fontos, hogy a családban erről beszéljenek. Tehát ez egy nagyon rossz szokás, amikor valaki már úgy érzi, hogy már elmondaná, hogy mi legyen, akkor a család letanulja, hogy jaj, ugyan már, hát nem kell erről beszélni, meg hát ugyan már, messze van, még hol van. Aztán hirtelen csak, hogy ott ülnek, tök kétségbe esve, mert rengeteg ilyen telefont kaptam, hogy most ő azt se tudja, hogy mit akart volna hozzá tartozni, hogy temessék el, hova vigyék, mit csinálják, borzasztó rossz. Tehát teljesen kétségbe esett állapot. Én azt gondolom, hogy nem kell szemérmeskedni ebben a kérdésben sem, mert életünk része. Tehát, hogy 30 éves kor után az ember közölje olyan hozzátartozóval, akivel lehet erről beszélni. Nem mindenki hajlandó befogadni, de legalább egy valaki legyen, aki tudja, hogy akarom, hogy eltemessenek, ez teljesen komolyan, meg kell mondani, hogy mit akarok, azt is, hogy kedves tárgyaimat kire hagyom, ha esetleg hirtelen meghalok, ha esetleg gyerekem, kutyám, macskám, bárki van, akkor már életemben valakivel megbeszéljem, hogy ha mégis úgy adódna, akkor ugye te fölneveled meg gondoskodsz róla, mert akkor én nyugodtan hallok meg, hogy nálad jó helyen van ez a hozzátartozom. Minden ilyen dolgot, ami, vagy esetleg ami jogi vitára adna alkalmat, tehát ez borzasztó, amikor A temetés meg a gyász között jogi cirkuszok vannak, hát az rémálom, komolyan mondom. Éppen elég a bánatot elcitálni, tehát hogy ezek legyenek lerendezve a családba, a gyerek is mondja meg, a szülő, nem te gyerek, úgy értem, hogy legalább 30 éves kor után, de a szülő is mondja meg, hogy ebben a ruhámban kérem, hogy eltemessetek, vagy ide temessetek. Tehát ami kell, pontosan is. És akkor nem belefolytani a szót, hanem elmondani, mert helye van az életünkben. És mindenkinek megnyugvás, hogyha tudja, hogy bármikor meghallhatok, abból a szempontból, hogy tudják, hogy mit akarok, rendben vannak utána a dolgaim. Az egy mély megnyugvás az embernek, és meg kell tennie. A másik az, hogy a hospice gyakorlat, hogy az ember írja meg a végrendeletét. Komolyan mondom, 30 éves kor után legyen valahol a fiókban egy végrendelet. Soha nem tudhatja az ember pontosan, de akkor mondja el, hogy mit írjanak a fejfánnal, vagy egyáltalán mit akarok. Jó, tehát ezek olyan dolgok, amin kész, meg kell csinálni, és jó érzés utána. Jó érzés, nem egy olyan, hogy nem dúljuk be a fejünket a homokba, mert nincs értelme. Jó, és nagyon jó érzés az embernek, mert nekem is van hozzátartozom, akit el tudtunk úgy temetni, hogy ahogy ő akarta. Szóval az annyira megnyugtató, hogy meg tudtam neki adni azt, amit ő szeretett volna, amit ő kért, és akkor az embernek nincs az, hogy úristen, biztos van, amit elmulasztottam és tehettem volna. Tehát ezek a kérdések nagyon tudják rágni az ember lelkét. Tehát, hogyha felkészületlenül megy el a másik, az ikmaradottaknak is egy borzasztó, mert én nem ismerek olyan embert, aki nem mondta volna azt magáról, hogy még biztosan tudta volna rajta segíteni. Még akkor is, ha már a lelkét kitette a másikért, még akkor is marcangolja magát, hogy de még biztosan tudtam volna tenni. Ezért is jó, hogyha a haldokló videó meg tudja mondani, hogy felszabadítja a másikat a szolgálat alól, hogy megtettél mindent, és ettől többet már nem is várok tőled, és köszönöm neked. Jó, én nem is húznám tovább az időt, jó?
Akkor nem kérdezni, ugye?
Igen.
Akkor én szólalnék meg megint elsőnek. Tehát én maximálisan egyetértek, majd két részre fog bomlani, tehát maximálisan egyetértek azokkal a gondolatokkal, amit mondtál, ami közvetlenül ide a földi létünkre vonatkozik, viszont a kérdésem, és majd ez két példával majd még megvilágítom, majd az lesz, hogy gondolod, hiszed, vagy tudod, hogy mi történik utána a lélekkel, és akkor zárójelben ugye mondtad, hogy álmodban megidézted nagymamádat, hagyott eljött előtted. Most én röviden két álmomról beszélnék, az egyik 84-ben történt, ABC-ben dolgoztam, vasárnap reggel arra ébredtem fel, hogy azt álmodtam, hogy az ABC egy része leégett, és én ezt el is mondtam otthon, akkor még a szüleimmel laktam. Délben csöngettek, hogy menjek ki, mert az ABC egy része leégett. 10 kilométerre Békásmegyeren dolgoztam, az Árpád hídnál lakom. Viszont rengeteg olyan más álmom volt, ami nem valósult meg, tehát vagy nem volt valóság egészen pontosan. Tehát akkor ugye a kérdésem az, hogy gondolod, hiszed vagy tudod, és hogyha tudod, akkor honnan? Tehát értelemszerűen csak arra harmadikra vonatkozik az, hogy honnan.
Uh-huh. Jó, az álmok az egy kicsit külön kategória ettől, mert hogy az a lélek része, tehát hogy az álom nélkül nem működik a lélek. Az álmokon belül rengeteg fajta álom van. Aki egy kicsit érzékenyebb, és szerencsére egyre több ember van, mármint érzékenyebb a finomabb világok felé, azok rendszeresen álmodnak olyan dolgokat, ami esetleg a föld másik felén történik meg, és megtörténik, akkor se ő semmit nem tud róla. Megérzi ennek, tehát az, hogy megérezzük, hogy mondjuk a másik kontinensen mi történik, én ennek egy magyarázatát tudom, ami alapvető, hogy akik a Földön élnek emberek, össze vannak kötve egész egyszerűen. És hogy ez az összekötöttség szerintem napról napra jobban érzékelhetővé válik. Tehát rengeteg olyan álom van, aki azt álmodja, hogy a másik országban mi fog történni, és bekövetkezik. Nem tudják az okát, hogy miért, én csak ezt tudom, hogy így tudom megmagyarázni, hogy egyek vagyunk valahol természetesen, egytől fakadunk, és nagyon nem mindegy, hogy mi történik a másik emberrel, és átjön. A másik pedig az, hogy vannak álmok, amik bekövetkeznek, és vannak, amik nem. Ugye hát az álom téma óriási, csak röviden. Vannak olyan álmok, amik a saját belső világunk történéseit dolgozzák föl. Külső eseményeket, belső eseményeket, stb. Ami nem azt jelenti, hogy ez fog megtörténni, hanem hogy bennem történik a dolog. És vannak szimbolikus álmok, amikor szimbólumokba látjuk meg álomban, hogy később mi fog történni. Ahhoz, hogy ezt be tudjuk azonosítani, ahhoz egy belső munka kell, tehát hogy meg kell fejtenünk, hogy az a szimbólum nálunk mit jelent. Amikor ilyen rendszeresen ismétlődő álmok vannak, akkor ez megkönnyíti ezt, mert akkor megfigyeljük, hogy utána mi történik, és ha már 10-szer az van, hogy ezt álmodtam, és utána az történik, akkor jogosan feltételezzük, hogy a 11-szer ezt álmodom, akkor hasonló fog történni. Hát ilyen álmok vannak, előrejelző álmok természetesen. A halottakkal kapcsolatban nekem az a tapasztalatom így, ahogy emberek is mesélnek meg, hát nálam ez elég élni, hogy akik igen érzékenyek rá, és érdekes, hogy nem csak feltétlenül a hozzátartozóink halálát tudjuk megérezni. Amikor azt álmodjuk, hogy valaki meghal, az szinte soha nem azt jelenti, hogy meg fog halni. Tehát az egy másik kategória. Ha valaki azt látja álmában, hogy a másik ember, akivel álmodik, például valami járműből kiszáll, és fogja a járművet, és vonalá csapja, és elviszi, ez lehet autó, lehet csónak, lehet bármi, az általában azt jelenti, hogy az illető meg fog halni. Mert hogy elhagyja a földi járművét egész egyszerűen. Én például úgy látom a halált általában, hogy ilyen, megjelenik az illető, és fényburok van körülötte, akkor tudom, hogy ő hamarosan pár nap múlva el fog menni, és eljut hozzám elbúcsúzni. De hogy mondom, hogy nem csak közeli hozzátartozók, hanem szomszédok például. Tehát, hogy nekem volt egy idős bácsi szomszédom, aki jó, hát sejthető volt, hogy hamarosan meghal. Júliusban halt meg, és én áprilisban azt álmodtam, hogy nagyon aranyosan integet a kalapjába, és azt mondta, hogy viszontlátásra Juditka, és akkor pár hónap múlva meghalt. Tehát, hogy nem is kell közeli hozzátartozó. Tehát valamilyen módon így be tudnak jelezni. Tehát a lélek már tudja, hogy ő menni fog, jelezni a hozzátartozónak. Az ettől sokkal fontosabb az, amit a halál után álmodunk. Ez már általában hozzátartozó szokott lenni. Amikor látjuk őt álmunkban, az állapot, ahogy őt látjuk, az kifejezi az ő állapotát a túlvilágon. Tehát amikor a hozzátartozomat úgy látom, hogy ő jól van, tehát hogy már nem az a nehéz állapotban van most akár betegség, akár baleset, amiben meghalt, hanem attól már sokkal jobb állapotban. Hát az emberek ezt úgy szokták álmodni, hogy mintha a meghalt ember visszafiatalodna. Tehát egyre fiatalabbnak és erősebbnek, egészségesebbnek látja, akkor ez nagyon jót jelent. Ennek a csúcspontja az, amikor az elhalt ember úgy jelenik meg, mint élete virágjában. Egészséges, erős, jól érzi magát, akkor biztosak lehetünk abban, hogy elérte azt az állapotot, ahol ő már szembe tudott nézni a saját életével, föl tudta dolgozni, és majd onnan megy valahová. Na most ebben a jó állapotban sokáig el tudnak maradni, és utána van még egy jelző álom, amikor jelzi, ez sok év múlva is lehet, elköszöni és elmegy, mert ő átmegy egy olyan sikra, ahonnan már nem tud álmokat küldeni. Mert addig az asztrális síkon van, az érzelmek síken, ott közel tud hozzánk jönni, mert a mi érzéseink is erősek. Amikor ettől szubtilisabb, magasabb síkra megy, akkor mi már nem tudjuk őt álomban érzékelni. Ilyenkor mindig, nem mindig, de tehát az én tapasztalataim szerint nagyon gyakran elbúcsúznak, és lehet látni, hogy valaki elkíséri őket egy magasabb dimenzióba. Tehát ha a hozzátartozónkat így látjuk, hogy egyre egészségesebb, az mindig azt jelenti, hogy jól van. Szemben azzal, hogyha nagyon szenved, akkor segíteni kell neki egész egyszerűen imádkozni, fényt, szeretetet, bármit küldeni neki. a kérdés első felére vonatkozom, hogy is mind a három. Tehát, hogy a tudom az egy, hogy is mondjam, kevés ahhoz, hogy az ember meg legyen erről győződve. Egyrészt azért vannak elég kemény áttéréseim, tehát azért nagyon két komoly állapoton túlmentem, amikor vissza kellett táncolnom az eléggé határvonalról, ahol ugye elég sok mindent megtapasztaltam, meg egyébként is voltak nagyon olyan élményeim, ami a haldoklás folyamatában általában megvan. A harmadik rész pedig az, hogy én ugye transzmédium vagyok, ami azt jelenti, hogy tanultam, megszállottam gyógyítását is, aminek az első lájtosabb fázisa az, amikor a médium munkával szenvedő lelkeken segítünk. A szenvedő lélek az, aki nem tud tovább lenni ebből a dimenzióból, mert baleset, gyilkosság, nem tudom minek az áldozata lett, és olyan nehéz érzések terhelik a lelkét, amitől nem tud magasabbra emelkedni. Ennek a munkának a keretében segítünk rajta, ez úgy történik, hogy a médium testébe bevezetik a szenvedő lelket, nagyon rövid ideig, 10 percig elbeszélgetnek vele, és a beszélgetés során tudnak neki ahogy segíteni, hogy megszabadul ebből a szörnyű állapotból, és tovább tud menni. Ennél fogva én rengeteg olyan embernek a tapasztalatát éltem meg, mint médium, aki már meghalt, és nem csak hogy azt, amit mondott, hanem a megélést, tehát a testemben tapasztaltam meg, hogy mit érez az, aki a haldoklás különböző fázisaiban van, és a túlvilág különböző részein van. Tehát innentől kezdve az, hogy mit olvastam, mondta, teljesen másodlagos.
Jó, de a következő kérdésem, hogy azt mondtad, hogy a lelkek aztán a legvégén eljutnak egy legmagasabb szintre, uh-huh. és akkor onnan ugye majd keressék maguknak a testet. Uh-huh. És ugye ez egy körfolyam. Na most én úgy gondolom, hogy maga az ember alapvetően az évezredek óta bizonyos tekintetekben nem változik.
Igen.
Tehát ugyanúgy voltak jó és rossz emberek. Uh-huh. Na most, hol van itt akkor a fejlődés? Hogy, uh-huh. Uh-huh. Aztán gondolod, lehet, hogy nem tudom megfogalmazni, de a lényeget, igen.
Értem. Én azt mondom, ami az én tudásom szerint van. Az ember igazi állapot, az isteni létállapot, az a legmagasabb, legtisztább. Na most annak az oka, hogy miért vagyunk itt, abból a legtisztább létállapotból, ez ebben a mi tudatunkban nem felfogható, ezt már Buddha is megmondta, úgyhogy én nem is próbálnám ezt megmagyarázni, mivel ő sem magyarázta meg. Lényeg, itt vagyok. Viszont annyit kell tudni, hogy a Föld és ez az anyagi lét, ez a három dimenzió az ember fejlődésének egy bizonyos szakaszának ad otthont. Tehát amikor az emberi tudat a polaritás világában él, tehát hogy az emberi tudat olyan állapotban van, ami az anyaggal függ össze, a jó és a rossz úgymond harcával, tehát ezt nevezik a terminológiában a poláris tudatnak, ami nagyon-nagyon messze van az isteni tudatállapottól, ennek a nagyon kiváló megélhetési lehetősége a Föld. És gondolom, még vannak más bolygók, ahol hasonló feltételek vannak. Tehát amíg az ember ebben a tudatállapotban van, addig ide jön. Mert hogy a tudatállapotnak ez a külső megfelelés, ez a Föld. De nem jelenti azt, hogy ettől följebb nem lehet jutni. Tehát magyarul itt mi a Földön főleg azokkal találkozunk, akik hasonló tudatállapotban vannak, mint mi. Ide azért jönnek, hogy ezt a folyamatot megéljék, és nem látjuk azokat, akik magasabb tudatszinten vannak, akik már kikerültek innen. Érted, ugye, amit mondok? Tehát, hogy...
És akik tehát a Földre jönnek vissza, azok, akik nagyon magas szintre jutottak, vagy azok nem ide jönnek, vagy...
Na most azt, hogy nagyon magas szintre jutottak, azt úgy kell érteni, hogy... Ha azt mondom, hogy a hét csakra az úgy nem nagyon. Na, szóval, hogy is mondjam egyszerűen. Szóval, hogy úgy mondom, akkor az isteni szikra mindenkiben benne van. De ezt úgy kell elképzelni, a keleti tanítások úgy mondják, hogy ez az isteni szikra így mondjuk egy törmelék halom alján van. A törmelék halom az, amit mi valóságnak gondolunk. Tehát a törmelék halom, ami fizikai testünk, az érzéseink, az össze-vissza kusza gondolataink, mindenféle felfogásunk, amin az embernek így át kell fúrnia magát, hogy eljusson az isteni szikrához. Tehát van egónk, az isteni szikra meg az egó felett van nagyon messze. Tehát, hogy a legtisztább állapotunk az az isteni szikra, ahol nincsen ego, nincsen földi testetöltés, stb. Amikor meghalunk, levetjük a földi testet, az érzelmi testet, a gondolati testet, lecsupaszodunk, és csak az isteni szikra marad a legvégén. De amíg az ember az inkarnációs ciklusban benne van, amiben ugye rengeteg inkarnáció van, addig vissza kell térni a földre, egészen addig, amíg le nem veti az egóját, és mindaz a törmelék, ami elválasztotta az isteni szikrától, el nem tűnik a folyamatos szellemi-lelki munkálkodások és fejlődések során. Így egy kicsit jobban.
Bocsánat, hadd kérdezzek pont ezekről, hogy ezt úgy kell érteni, hogy mindaddig újra születtünk, ameddig végül is nem tisztulunk ki annyira.
Igen, igen, pontosan. Tehát, tehát itt a Földön addig vagyunk, amíg az alsó, úgynevezett alsó asztrális síkot nem tisztítottuk ki. Ez azt jelenti, hogy amíg az emberben van ilyen nagyon erős, mindenféle nagyon erős vágy, ragaszkodás, birtoklás, rengeteg félelem, gyűlölet, irigység, pletyka, tehát ez a sűrű,
igen,
gusztustalan, nem tudom én micsoda, addig ez minket ide köt ebbe a tudatállapotba és létállapotba. És addig azt hiszük, hogy ez az egyetlen valóság. És amíg a tudatunk pendrezik a jó meg a rossz között, tehát, hogy akkor én most jó vagyok, és minden rosszat elfolytok, kiírtok, stb. Ez nem fog menni természetesen soha. Hanem ugye az ezoterikus tanítások azt mondják, hogy a kettőt egyesíteni kell, az ellentéteket egyesíteni kell magunkban, és akkor tudunk fölé emelkedni. Nem úgy, hogy kiírtjuk a másikat, az soha nem fog menni. Tehát az inkarnálódás továbbra is folytatódik a Földön kívül is, csak hogy óriási a különbség. Tehát, hogy vannak szebb világok, ahol szintén lehet születni, meg élni, meg dolgokat csinálni, csak nem ilyen irdatlan nehéz körülmények között, mint itt a Földön. Mert akkor már azok a nagyon nehéz érzések, vágyak, gondolatok nincsenek bennünk. Vannak még, csak sokkal finomabbak, lágyabbak, szelidebbek, közelebb vannak ahhoz az isteni szikrához.
Jó, további kérdés?
Én szeretnék, nekem nagyon sok kérdésem van, mert engem az a téma nagyon érdekel, de én most azt szeretném másoknak megkérdezni, hogy ugye a férjem mondta, hogy a Leading Point két éve, hogy ugye úgy találtuk őt, hogy ezt mellettem, és amíg előtt elment, az utolsó, mert kórházba halt meg, és én tudom, hogy azért ment el olyan nehezen, mert ő nagyon szeretett volna hazajönni, ő semmiképpen nem akart kórházba meghalni, de nekünk nem volt lehetőségünk arra, hogy, tehát föl kellett volna, hogy adjunk mindent, eddig életünket, és nem tudtuk volna újra kezdeni. Tehát ez alatt értem azt, hogy feladni a munkahelyünket, és ez nekünk már utána nem lehetett volna, hogy újra kezdjük, és nem tudtuk őt hazahozni, és az utolsó én minden nap bementem hozzá, és ő egy eléggé nagyon zárkózott ember volt életében, és mivel nagybácsi volt, hát így én velem szemben, mondjuk, mint nővel szemben, de egyébként is nagyon-nagyon három lépés, meg még annál több távolságot tartott, tehát nem volt egy közvetlen ember. És soha nem volt megelégedve szinte semmivel sem, de azt tudom, hogy benne a kórházban, amikor már ő tényleg, én megálmodtam például azt, hogy, mert azt mondta az orvos, hogy 24 órán belül készüljünk föl, hogy meg fog halni. Én hazamentem, és mondtam a férjemnek, meg a fiamnak, hogy én érzem, hogy a papa még nem fog meghalni. Uh-huh. És másnap reggel fölébredtem, és mondtam, hogy azt álmodtam, hogy mert úgy hagytuk ott a papát a kórházba, hogy gépekretébe, kezenek kötve neki, tehát minden eszmélet nem volt. És mondtam másnap, hogy én azt álmodtam, hogy a papa éjszaka magához tér, Ja nem, akkor még nem volt nekem, ha magához tért, és hogy mentünk, hogy le van kötve neki a kezét, lekötötték a kezét, és kérdeztem az orvostól, hogy miért, de ez álmomban volt, hogy kérdeztük az orvost, és azt mondta az orvos, hogy mert magához tért, és minden műszer, minden kitépett magából. És megyünk be másnap, és a fiamnak az volt az első, hogy anyu, képzeld el, a papának tényleg le van kötve a keze. És szóval, amíg ő még ott élt, addig volt neki egy olyan közlése velem szembe, hogy hát mi együtt laktunk 5 évig, de elég sokszor összeütköztem vele, tehát vitába, meg olyan dolog, amit nem örültem neki, hogy ő úgy csinálta, vagy ő nem örült annak, hogy én úgy csináltam. És volt olyan, hogy tudom, hogy az megbocsátás volt, amit ő akkor tett, és utolsó nap viszont, bocsánatot kérek, de utolsó este viszont elfordult tőlünk. Tehát amikor bementünk hozzá, akkor először is már akkor én tudtam, hogy ő neki most már tényleg ez az utolsó, mert a szeme az olyan volt, hogy teljesen rezdületlen, kitágulva, tehát csak olyan ijedt, nagyon ijedt tekintet volt, olyan nagyon ijedt volt a szeme neki, és akkor, ahogy úgy megfogtam a kezét, meg beszéltem neki, hogy mi vagyunk, akkor szinte, hogy úgy láttam, nem éreztem, csak láttam, hogy olyan, mintha hogy megrázkódott volna, és akkor megváltozott neki a nézése, a szeme, kicsit megenyhült, de ettől kezdve úgy elfordult, amennyire meg tudott fordulni, és ettől kezdve nem volt hajlandó ránk nézni, meg egyáltalán, tehát teljesen befordult magába, és én nagyon sokáig nem tudtam őt elengedni a halála után. Lehet az, hogy nem tud megnyugodni a tíva, amíg nem engedjük el?
Hát ez két oldalú dolog, mert hogy amit itt elmondott róla, az azt sugallja, hogy harcolt a halál ellen, és haragudott azért, hogy neki meg kell halnia. Most amikor ő haragszik azért, hogy ez történik vele, akkor mindenkire haragszik. Tehát az egész világra, és valószínűleg ezért is fordított hátat, hogy nem érdekel semmi, mert tehát ez benne sajnos egy ilyen belső tusakodás, egy békétlenség, ami neki a legrosszabb. De most az elengedés olyankor van, amikor ő már menne, de még a hozzátartozók a szeretetükkel folyamatosan visszahúzzák. Mert ilyenkor van az, hogy a hozzátartozó azt érzi, hogy hát de mi lesz velem nélküled?
Nem, én inkább úgy voltam, hogy én tényleg szó szerint én minden nap azon imádkoztam, hogy ne hagyja az Isten már őt tovább szenvedni. De ugyanakkor meg küzdött bennem az a dolog, hogy tudtam, hogy ő nem akart kórházba meghalni. Tehát ő mindig mondta az utolsó időszakban, hogy ő már mindenkire már úgy szeretne meghalni. Viszont ahogy kórházba magához tér, és nem tudott beszélni, de minden alkalommal az elején így elkezdte az ujjait kinyitogatni ilyen szépen egymás után, és nem tudtuk, hogy mit akar kérdezni, és akkor mire végre rájöttem arra, mert ugye megkérdeztem, hogy mégis mit kell, hogy hányadika van, hány napja van itt, milyen nap van, és amikor odaértem, hogy hány napot kell még itt maradnia, és akkor intett, hogy igen. És mondtam neki, hogy papa, nem tudom, mert addig, amíg hát tényleg is azt mondtam, hogy ameddig nem tud megerősödni egy kicsit, addig nem tudjuk hazavinni, nem jöhet haza. És utána, most nem tudom, mit adni. Ja, és én tudom, hogy ő nem akart kórházban meghalni, és én attól tartok, meg azért nem tudtam elengedni úgy magamba, hogy egy ilyen lelkiismeret fordulás miatt, hogy nem hoztam haza, pedig tudom, hogy ő szeretett volna.
A lelkiismeret fordulásnak szerintem csak akkor lenne helye, hogyha meg lett volna rá lehetőség.
Hát igen.
De ha nincs, az én családomban is volt ilyen, hogy nagyon szerettünk valakit, és egyszerűen mindenkinek ott kellett volna hagyni a munkáját ahhoz, hogy haza tudjuk hozni, és ezt nem tudtuk megtenni, és majd leszakadt a szívünk, de nem tudtuk megtenni. Akkor itt nem arról van szó, hogy hagyom őt ott szenvedni, és én jól érzem otthon magamat. Tehát itt gondolom, hogy nincsen jelenlegi fordulásnak, mert egyszerűen ki volt zárva. Tehát, hogyha választania kell az embernek, hogy éhen hal, vagy hozza a rokonát, akkor nyilván nem akar éhen halni.
Igen.
Tehát,
ennek fizikai akadálya is voltak gyakorlatilag, hiszen én semmit nem látok, mondjuk is gyengén látom.
Én is rosszul látok.
De azért mondom, hogy itt nem kell ebből lelkifordulást csinálni, mert a körülmények akadályoztak, és akkor biztos a sorsnak, tehát az ő sorsában akkor biztosan ez volt, hogy ennek így kellett történnie, hogy ő, hát ha már előtte is utálta a világot, vagy legalábbis haragudott a világra, akkor a sors is olyan, tehát amilyen az életünk, olyan a halálunk, akkor úgy hal meg az ember, hogy nem a szerettei körében.
És olyan van még, hogy visszajön?
Persze.
Tehát, hogy olyan létezik, hogy például nem tudom mennyi idővel a halál után, de eltelt már pár hónap, és a férjem mondta, hogy jött, kiment vécére, és jött vissza, és úgy hal, átjött a konyhán kunyítva azóta, mert ő meghalt, és hogy tisztán hallotta, hogy szólt neki a papa a konyhából, hogy Laci. És mondom, és te nem szóltál vissza? Szóval nem, mert bementem a szobába, azt vissza lefeküdtem.
Persze, ilyenkor még sokszor
van. Az most túl régen volt, egy fél év, három éve.
Hát, hogyha valaki így hal meg, hogy ennyi rossz érzéssel a lelkében, akkor az biztos, hogy nem tud tovább menni. Tehát amivel lehet rajta segíteni, az tényleg az, hogy fényt, szeretetet, imád tudni neki.
És az, hogy az a szoba, ami az ő szobája volt, azt nagyon sokáig, hát bementünk oda, de olyan életében is, meg akkor is egy olyan nagyon tisztelet, olyan nagyon, nem is tudom megmagyarázni, milyen érzéssel, ki lett festve, parkettázva, más bútor van, és mégis minden nap, mikor hazamegyek, és bemegyek abba a szobába, az első szagérzésem az a illat, az a szag, ami őt vette körül. Ez egy kicsit ilyen öreg szagnak szokták mondani, vagy nem is tudom minek. Nem olyan erős, mint akkor, amikor ő még él, de érzem ezt a szagot. De ez csak egy kicsi ideig tart, és első időben mindig, mikor úgy bementem, akkor úgy magamban mindig köszöntem is, hogy mint hogyha ő tényleg ott lenne.
Hát valószínűleg akkor még ott is van, mert hogy még nem tudta felolvani magában ezeket a rossz érzéseket.
De ő csak 5 évet élt itt ebbe a házba. Hát,
akkor is, tehát ha a szaga ott van, akkor az egyértelmű, hogy ott van.
Ezt nem állandóan érzem, csak mondom,
ha
amikor hazamegyek, és amikor kinyitom az ajtaját, akkor rendszeresen érzem.
Akkor ott van.
Attila?
Inkább az idővel kapcsolatosan.
Tehát magyarán bőven benne vagyunk az időben, tehát a kérdéseket nem lelőve egyszerű kérdést tegyetek fel, hogy senkibe sem maradjon benne, és gyors válasz.
Gyors válasz, jó.
Mind a két beszélgetés elhúzódott, ennyi az egész, tehát jó voltak
hát, a beszélgetés. Hát mert ez a témád, ez olyan laci, ami mind a kettő, ami hát azt hiszem, hogy mindenki.
Igen.
Azért jöttünk el, mert
igen. Igen. Tehát akkor kérdezzetek konkrétan, és...
És mit kéne tudni születéssel álmodni?
Születéssel álmodni? Valami úgy, hát sok mindent jelenthet, de valami új dolog indul meg az életében. Általában, hogy belül valami megszületik bennem, lehet, hogy majd később lesz a külvilágban.
És honnan lehet tudni, hogy ezek...
Hangosabban.
Honnan lehet tudni, hogy az álmok nem megteremtik azt, amiről álmodunk, hanem csak előre megéljük azt, ami fog történni, vagy ez hogy működik?
Az álom az egy magasabb síkon van, mint a fizikai sík. Tehát, hogy előbb az álomban szokott sok minden megtörténni, ami aztán lecsorog a fizikai síkra. Tehát, hogy egy magasabb szinten már megtörténik, ott az álom jelzi, hogy ez fog a fizikai síkon történni, legalább szimbólum szerint, és akkor gyakran megtörténik a fizikai síkon is.
Jó, további kérdés?
Ha valaki az álmaiban a személy jelenlétét csak érzi, ugyanakkor az álomban a környezet tökéletesen, pontosan érzékelhető, megjelenik színben is a valóságában, ami akkor az emlékeimben él, mint például a keresztüleimnek a lakása. Érzem, hogy jelen van, de nem látom. Például a keresztanyámmal talán 2-szer, ha találkoztam álmomban, a keresztapámmal, egyébként a papa és a nagybátyám, vele többször, de ő vele sem túl gyakran, viszont az a lakás, ahol felnőttem, ahol nevelkedtem náluk, és ahonnan a nagybátyának, mint özvegyembert már magunkhoz vettük, az gyakorta jelenik meg, teljes berendezésével, színesebben, mint ami akkor volt, és a színek gyakori élénk sárga, piros, barna, sötét barna színekre jelentkeznek. Többnyire azért úgy jellemző, de színeknek van, meg hát az, hogy érzem, hogy ott van, de mégsem láthatom, hogy nem látom.
Hát az, hogy az ember számára ilyen fontos, érzelmileg jelentős környezet megjelenik, azért, hogy is mondjam, ahogy idősödünk, a régi emlékek egyre jobban előjönnek, főleg a gyerekkoriak. Mert hogy abban nagyon sokszor biztonságot kaptunk, jól éreztük ott magunkat, tehát nagyon, nagyon elő tud jönni. Ez egy ilyen normális emberi folyamat tulajdonképpen. Ami előjött álomba is, meg így éber álomba is, tehát hogy csak úgy az ember bambul valahol, és akkor így megjelenik a belső szemei előtt az a környezet, amiben gyerekkorában volt, és jól érezte magát ott esetleg. És ha meg sokkal szebbek a színek, mint valaha voltak, akkor az érzelmek intenzitását tudja kifejezni. Na most, hogy valaki ott van, de nem látszik, az attól még ott van. Tehát, hogy ez eltérő, mert ahogy mondtam, rendkívül ritka az, amikor nagyon tisztán látjuk a másik embert, aki az álomban megjelenik. Tehát az, hogy az arcát tisztán lássunk egy álombeli személynek, az a lehető legritkább. Általában az ember úgy érzi, hogy ott van, úgy körülbelül érzékeli, de azt tudja, hogy az ő. Még azt is nehéz megmondani sokszor, hogy milyen ruha van rajta, vagy egyáltalán milyen évszak van, vagy hol van, vagy bármi. Ez az asztrális síknak a kísérő jelensége, hogy ott annyira gyorsan változnak a formák, hogy nem mindig lehet látni egy konkrét arcot, egy konkrét megjelenést, mert ott a belső lelki állapottól függ, hogy éppen milyen a megjelenése. Tehát én szerintem az nem gond, hogy ha az alakot nem látjuk, lehet, hogy azt jelenti, hogy nem tud közelebb jönni, nem tudja jobban megmutatni magát, tehát annak sokféle oka lehet, nincs elég energiája ehhez, vagy nem akarja megzavarni a másik lelki világát, abszolút lehet ilyen. Én azt gondolom, hogy nem is a formák a fontosak, hanem az érzet, tehát az érzés, amit a másiknak a jelenléte jelent.
Azt hiszem, a legfontosabbat éppen kihagytam, hogy az érzelmek viszont belül egyfajta feszültséget okoznak. Tehát mindig van bennem az álom folytán egyfajta feszültség.
Nem jó érzés, hanem egy feszültség.
Mert akkor ennek többféle forrása lehet, vagy az adott személlyel kapcsolatban nem lehetett lerendezve a dolgok, vagy a gyerekkori élményekből fakad. Tehát ami ott megjelenik az álomban, ha az feszültséggel jár, akkor a feszültség oka ott van. Tehát vagy a személyben, vagy ott a környezetben, vagy mind a kettőben. Tehát ezen kell.
Ritka, olyan elmúltunkat, mondjuk én 3 éves voltam, amikor az édesanyám meghalt, őt soha nem álmodtam vele. Tehát igazából fényképről tudom azt is idáig, hogy hogy nézett ki, de úgy nem. Szóval ilyenek nem is jönnek elő, tehát ők nem is keresnek meg minket.
Biztosan, hogy megkeresnek, na most én ezt azért azt gondolnám, hogy egy gyereknél azért kegyelem, mert hogy a gyereknek a legnagyobb veszteség, hogyha az anyját elveszti. Tehát, hogyha egy gyerek kicsi korában folyamatosan az anyával álmodik, akit nem kaphatott meg
már. Nem, soha nem álmodtam
vele. De azért mondom, hogy ha ilyen lenne, akkor az a gyereknek nagyon nagy szenvedés lenne. És a szellemtani szempontból a gyerekek ilyen 18 éves korukig körülbelül védelem alatt állnak. Tehát, hogy a szellemi világból védik őket minden olyan lelki és szellemi behatás ellen, ami nagyon rosszat tudna tenni az ő lelküknek. Tehát, hogy lehet, hogy azért van, hogy ne szomorkodjon annyit az a gyerek, ne fájjon neki annyira.
Jaj, hát nekem éppen eleget fájt a nélkül is.
Hát ezért mondom, hogyha erre még rájött volna, hogy álomban meglátja az ember az anyukáját, aki Na, igen, akkor igen. Az meg sokkal-sokkal rosszabb.
Volt további kérdés?
Én nekem csak két kérdésem lenne. Az első a kérdésem az lenne, hogy hallottam ilyen hozzátartozóimtól, hogy amikor egy szerettünk meghal, hogy utána még körülbelül 6 óráig éles vagyunk, hogy ő érzi azt, hogy mi ott sírunk, érzi azt, hogy mi történik körülötte, csak hogy nem tud válaszolni, meg hallottam azt is, hogy amikor eltemetjük, akkor utána körülbelül 6 hétig a halott még, hogy éles, hogy mi ott vagyunk, hogy ennek mi az igazsága, vagy hogy van.
Persze, sokkal tovább is érzi. Tehát, hogy ahogy elvesztjük a fizikai testet, attól az érzékelésünk nem vészel, hanem sokkal élesebb lesz. Egy dolgot még nagyon fontos tudni, hogy a hallás az a képesség, hogy az érzékelő képességünk, ami a leghamarabb jelenik meg, tehát a terhesség, mint tudom, a 3. hetében, és a legkésőbb távozik el az ember életéből, ami azt jelenti, hogy halál után még kb. 49 napig hall a halott. Tehát ez azt jelenti, hogy mindent hall, amit fizikai síkon kimondunk. Ezért is szokták mondani, hogy halottról jól vagy semmit, viszont a keleti hagyományokban a halottas könyvek pontosan erre épülnek föl. Tehát, hogy a halott mellett, még ha el is temetik, ugye meg ugye el kell temetni, 49 napig egy tanult láma olvassa a halottas könyvet, ami azt jelenti, hogy a Bardótod el, a tibeti halottas könyv azt jelenti, hogy a köztes létből hallás után való megszabadulásnak az útja. Ami azt jelenti, hogy azért olvasták föl, mert tudták, hogy ebben az időszakban a halott ebben az állapotban van, és mondták neki, hogy mit kell tenni, hogy ne tévedjen el abban a világban, és tovább tudjon menni. Tehát ez a hallás ez továbbra is működik, az összes többi is, csak kicsikét másképpen. Éppen ezért, most aki gyorsan még elhatarom, hogy ha olyan hozzátartozónk van, aki már nincsen eszméleténél, vagy netán éppen most halt meg, még lehet beszélni hozzá. Hallja, tudja, érti. Tehát eszméletlen embernek is lehet, ha nagyon fontos bocsánatot kérni, vagy szépen elengedni őt, megmondani neki, hogy most ez van, most akkor itt vagyunk mellette, fogjuk a kezét, a fényt kövesse. Tehát minden fontos dolgot el lehet neki mondani. Pontosan egy eszméletlen embernél pontosan lehet követni a test visszajelzésein, hogy hogy érzi magát, tehát az arcán, az izmai feszültségén. Tehát oda megyünk az eszméletlen emberhez, hozzászólunk, megismeri a hangunkat, megsimogatjuk, lehet látni, hogy kisimul az arca. Tehát beszélni lehet hozzá. A halott pedig hallja nagyon sokáig, meg érzékeli a hozzátartozók érzéseit, gondolatait, hallja a szavait nagyon sokáig.
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy picit állammal kapcsolatos, hogy rengetegszer álmodom halottakkal. Valamikor hozzátartozom, valamikor ismeretlen halottakkal, de úgy, tehát nem úgy álmodom, mint a többi ember, hogy szépeket álmodik róla, hanem mindig olyanokat álmodok róluk, hogy ijesztegetnek, és mintha én menekülnék, és ilyen különböző jelenetekben jönnek felé. És
egyszerűen
nem tudok tele, és akkor úgy
sokszor... Ez általában akkor szokott lenni,
hogy ennek mi az oka, vagy mi az üzenetük, vagy én nem is tudom. Mert amúgy tehát valójában halottaktól félek, én azt mondom, hogy bemenjek, és megnézem, és hozzáérek, én nem.
Jó.
És egyszerűen ennek... nem tudom elképzelni, hogy miért kísértenek engem álmomban.
Ennek általában az az oka, hogy valamikor, gyerekkorban vagy még korábban az ember egy elég nagy traumát szenvedett el. Tehát akár anyaméhben, akár csecsemőkorban, akár kisgyerekkorban valami olyan erős halálfélelem, vagy veszteség, vagy valami, vagy az anya szenvedt el ezt, amikor a gyerek kicsi volt, és ez átment a gyerekre, ami nagyon könnyen így jelenik meg. Tehát a kicsi gyerek lelkében egy borzasztó halálfélelem rettegés alakult ki, ami azóta nem oldódott föl, tehát az a sérülés, az a lelki trauma azóta is ott van, és így küldi a jeleket, hogy ő gyógyítást kér. Tehát ezzel én egy nagyon jó pszichológushoz mennék.
Tehát maga azt tudja ajánlani nekem, hogy egy pszichológus kéne keresni, aki...
Igen, aki segít abban, hogy megtalálják, hogy mi történt.
Igen.
Mi történt, és hogy akkor mi majd tudni fogja, hogy ezt ahogyan lehet akkor meggyógyítani, de biztos, hogy valami erős trauma történt, valami erős félelem, ijegység, halálos veszedelem, veszteség, vagy gyerekkorban, vagy az anya, mondom, az anyától nagyon könnyen átjön, főleg a terhesség idején.
Mert próbáltam én saját magam, nem megpróbálom legyőzni, hogy
ez nem lehet,
és nem tudom legyőzni.
Ez nem lehet, mert tudattalan bolja.
Minden nap rosszat álmodsz?
Hát igen, vannak nagyon
akkor sokan. Nagyon gyorsan, mert ez a borzalom.
Amikor jó, és látom
előttem. De minden egyes nap, vagy volt olyan, amikor jót álmodtál?
Hát inkább, nagyon sokszor, tehát de nem
a kérdés az sokszor, az, hogy
annyi jót, mint amennyi rosszat.
De a kérdés az, hogy volt-e olyan, amikor álmodtál jót?
Volt.
Azt lenne érdemes inkább vizsgálni, hogy azt hogyan csinálod.
Nem, mert hogy ez olyan trauma, amit nem lehet a
de annak ellenére, ez kétfajta külön gondolkodás. Nagyon érdekes, két különféle gondolkodás. Mert azt mondják, hogy mindig a traumának a forrását kell keresni. Igen ám, de ő maga megtalálta a megoldást, mert annak a trauma nem tűnt el, tehát nem lehetett másik múltja akkor, amikor jót álmodott, és nem lehetett másik múltja akkor, amikor rosszat álmodott. Tehát a rosszat álmodott, annak ellenére tudott jót is álmodni. Ott a megoldás benne.
Jó, én azt tudom mondani, hogy 10 éve foglalkozom lélektannal, egy csomó terápiát ismerek. Trauma van, ami nagyon súlyos, és magától nem fog megoldódni. Tehát ez nem az a helyzet, amit az ember egyedül meg tud oldani.
Mert próbálom, de érzem, hogy hát nem tudom.
Ezért mondom, mert ez az a helyzet, amit viszont, ha megvan a maga a történés, akkor viszonylag könnyen lehet rajta segíteni. De muszáj meggyógyítani, mert ez nagyon mélyen van. Főleg, ha még kisgyerekkorban, vagy ha magzati korban, akkor az meg még inkább. Szóval de lehet rajta segíteni, az a lényeg.
Igen, szóval akkor azt tudja ajánlani, hogy egy pszichológussal.
Aki nagyon jó pszichológus, aki ért ehhez, vagy amivel még lehet segíteni, lehet az homeopátia. Tehát egy nagyon-nagyon jó homeopata, aki egy hosszú beszélgetésben kiderít, hogy melyik az a szer, ami ezt meggyógyítja.
Jó, akkor további kérdés. Nem akarom senkibe belefolytani. Jó, nincs. Akkor én egy nagyon rövid zárszót mondanék. 10 évig volt velem kicsi, ugye a Demetrián szakvezető, és a végefele úgy voltam vele, hogy lesz egy másik falkvezető kutyám. Egyik hajnalban lementünk, gyorsan mondom, életében először kijelezte felém, hogy nem akar lemenni sétálni, állandóan visszafordult, nagyon gyenge volt már a két hátsó lába. Úgy mentem fel vele, hogy nem is tudta a szükségét elvégezni, és egy-két órán belül eldöntöttem, hogy az lesz az utolsó napja. Minden döntésemet a lelkiismeretem bírálja felül, nem bírálta felül. Másnap megértettem valamit, azóta nem kell kutya, és hozzátartozik, hogy azóta a lelkiismeretem, mert többször úgy megkérdeztem, hogy jól cselekedtem, és azt mondta, hogy igen. És többször is van, hogy hazamegyek, és az első, hogy köszönök a kutyának, nem mindig. Nem tudom tudatosan, hogy miért akkor teszem, amikor, de ez így működik. És akkor ez a végszó. Én, Laci, nektek ajánlanám, hogy Judita, cseréljetek telefont,
én
és biztos, hogy nagyon sok ilyen megbeszélni valótok van, hát most sajnos elszaladt az idő, és hát Judit, neked pedig köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást.